Hallgatóinkat, rövid sorozatunk második alkalmához érkeztünk. Mindenkinek megvan ez a programja bizonyára. Két hét múlva lesz még egy előadás. Két héttel ezelőtt mit kell tudni a lelkiismeretről címmel, ma mit kell tudni az indulatosság legyőzéséről, és két hét múlva a végső életcélokról vallatjuk a bibliai iratokat, illetve az ezekhez kapcsolódó feldolgozásokat. Úgy gondolom, a mai téma mindannyiunkat érint. Mindannyian küszködünk a természetünkkel és az indulatainkkal, az indulatosságunkkal, és bizonyára senki nem mondhatja még el magáról, hogy döntő, hogy átütő győzelmet ért volna el. Úgyhogy a mai téma mindannyiunkat közvetlenül érint, és nem is tudom, hogy nem lenne jobb mondjuk megbeszélés formájában feldolgozni az ilyen témát, hogy a hallgatóság is jobban bekapcsolódjék a kifejtésbe. Igyekszem most is kérdéseket felvetni és ezeken előre haladni, úgyhogy rögtön az első kérdésre rá is térnék, hogy ezt mondja a címünk, hogy mit kell tudnunk az indulatosság legyőzéséről, mi is az indulat, meg mi is az indulatosság. Mert sokszor ott van a probléma az életünkben, hogy hát mentegetjük az indulatot, meg az indulatosságot. Azt mondjuk, hogy annyira igazunk volt, hogy ennek az igazságnak már másképp nem lehetett érvényt szerezni, csak az, hogy egy kicsit jobban fölemeltük a szavunkat, vagy rálipakodtunk a másik emberre, vagy kijöttünk a sodrunkból, de hát ha nem jöttünk volna ki a sodrunkból, hát az igazságnak valahogy érvényt kell szerezni, nem? Mindig ezt szoktuk mondani, hogy az igazság erő meg hatalom nélkül nem ér semmit. Ezért hát valahogy ennek érvényt kell szerezni. És sokszor mentegetjük az indulatot meg az indulatosságot. Sokszor azt mondjuk, hogy szükség van rá. Azt mondjuk, hogy egy bizonyos határon túl már enélkül nem lehet érvelni meg győzni. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy mi is ez, hogy indulat az emberben, az emberi lényben. Honnan jönnek ezek az indulatok? Honnan jön az indulat? Ugye a Bibliában, amely az emberről szól, és az emberi világról, meg az ember felemeltetéséről, van egy rendkívül egyszerű meghatározás az ember indulatáról. A Római Levél 8. fejezet 7. versében található ez. Ez így hangzik röviden, hogy az indulat a test gondolata. Szóval az emberi természetnek, ami öröklött természetünknek ez a gondolata. Ugye, hogyha a testünk kifejezhetné magát, mint az elménk, a gondolkodásunk, a testünk így fejezné ki magát, hogy az indulatossággal. Ugye az indulat az szoktunk mondani, hogy vak és ösztönös, meg hirtelen, de tulajdonképpen ez egy állásfoglalás. Az emberi természetnek egy állásfoglalása. Hogy valami olyan dologra, ami nekünk nem tetszik, vagy nem úgy gondoltuk el, vagy nem így akarunk neki érvényt szerezni, arra egy bizonyos állásfoglalással válaszol, és innen jön az indulat. Persze az indulat sokszor vak, meg megfoghatatlan. Sokszor magunk is a fejünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy ez jött ki most belőlem. Tényleg ennyire kihoztak a sodromból? Vagy ez vagyok én? De a Biblia azt mondja, hogy ez a test gondolata. Ugye a test kifejezésnek a Bibliában átvitt értelme is van. A test jelzi a mi öröklött természetünket, az őseinktől öröklött természetünket, és az öröklött természetünk persze, ahogy felnövekszünk az életünkben, nagyon sokszor szót kér magának, és szokásokat is kifejleszt. Tehát az emberi életben két nagy ellenségünk van. Egyrészt az öröklött természetünk, amellyel nem tudunk mit kezdeni, mert mindannyian rossz természetet öröklünk. Másrészt meg a rossz természetünk nyomán, amit végeztünk eddig az életben, amilyen szokásokat fölvettünk. Ez a kettő, ahogy egyesül, ez az indulat. A természetünknek a gondolkodása, a természetünknek az állásfoglalása, megfoghatatlan, borzalmas dolog ez, és mondom, sokszor sajnálkozunk, hogy mi tört ki belőlünk, de a Bibliának ez a meghatározás, hogy igen, ez van az emberben. A nagy kérdés az az egész életünk során, hogy ez van bennünk, de mi mivel akarunk azonosnak lenni? Mert az emberi életben, ami bennünk van, azzal kapcsolatban nekünk szabad döntésünk van, hogy ami bennünk van, ahhoz hogy viszonyulunk. Azt mi helybe hagyjuk, ami bennünk van, úgy akarunk élni, ahogy kitör belőlünk az indulat, vagy pedig küzdünk ellene, és azt mondjuk, hogy nem csak, hogy küzdünk, de le is akarjuk győzni az indulatainkat. Tehát az ember életnek a nagy esélye, a nagy lehetősége, hogy mi nem kell, hogy megadjuk magunkat a természetünknek és az indulatainknak, hanem hogyha fölismerjük, hogy az indulat mennyire rossz, és az indulatoskodás mennyire rossz, akkor fölvehetjük a küzdelmet, és a Biblia szerint ez a Biblia nagy evangéliuma az Isten segítségével győzelmet is lehet-e fölött aratni. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, először tisztába kell lennünk azzal, hogy tulajdonképpen az indulatoskodás az egy rossz dolog. Az minden esetben rossz dolog. Hogyha ezzel nem jövünk tisztába, akkor az egész életünk elmúlik azzal, hogy mindig mentegetjük magunkat, és mindig megmagyarázzuk, hogy hát mi miért is jöttünk ki a sodrunkból, és miért is voltunk indulatosak. Hogyan is tudunk tisztába jönni, legalább alapelvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy ne engedjük az indulatainkat feltörni? Ez a második kérdés. Most már láttuk, hogy a Biblia azt mondja az indulatra és az indulatoskodásra, hogy ez egy rossz dolog, de ez bennünk van, ezt örököltük, és ezt sajnos még megtetéztük azzal, hogy ezt az örökséget többször valóra váltva szokássá is erősítettük. De hogy lehet teljesen tisztába jönni, elvileg, eszmeileg tisztába jönni azzal, hogy nem jó az indulatoskodás. Ezt ne engedjük meg, semmilyen körülmények között ne engedjük meg magunknak, még akkor se, hogyha a pillanatok hatása alatt mi úgy érezzük, hogy ez jó, meg erre szükség van. A Biblia azzal válaszol erre a kérdésre, hogy Isten ebben a küzdelemben egy óriási segítséget nyújtott nekünk, mert Isten ezért adta a törvényeket, a látható, hallható, megismerhető isteni törvényeket, ezért adta a törvényeknek a legrövidebb összefoglalását, a 10 parancsolatot is, hogy a bajainknak a gyökerére rávilágítson. Ugye a Biblia azt mondja a 10 parancsolatról, és egyáltalán minden törvényről a Római Levél 3. fejezet 20. versében, hogy az Isten a törvényeket azért adta, hogy rájöjjünk arra, hogy milyen mély gyökere van bennünk a rossznak, a bűnnek. A bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Én szeretném önöknek megmutatni például, hogy az Isten törvényében hogyan esik szó az indulatról és az indulatoskodásról. Ha végig gondoljuk a 10 parancsolatnak a 2. kőtábláját, ugye az 1. kőtábla az Isten iránti szeretett kötelezettségekkel foglalkozik, a 2. törvénytábla az embertársaink iránti magatartásunkat szabályozza. Ha végig gondoljuk ezt a 6 parancsolatot, ami helyet foglal a 10 parancsolat 2. részében, akkor azt látjuk, hogy olyan mélyen mutat rá az indulat természetrajzára, mint semmi más a világon. Mert a 10 parancsolatnak az utolsó 10. parancsolata rámutat arra, hogy mi az indulatnak a gyökere. A 9. parancsolat rámutat arra, hogy mi a gyökérnek az első hajtása. A 8. parancsolat rámutat arra, hogy hogyan kezd ez a hajtás nőni és törzsé fejlődni. A 7. és 6. parancsolat rámutat arra, hogy hogy ágazik szét ez a törzs, és az 5. parancsolat rámutat arra, hogy mi ennek a lombkoronája. Az egész indulatot a maga teljes valójában magunk előtt látjuk, ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy milyen mélységből jön fel az emberből az indulat. Nézzük először a gyökeret. Mi az indulatoskodásunknak a gyökere? Mert sokszor mi emberek úgy gondoljuk, hogy az indulat, hát az egy velünk született dolog, hát vannak emberek, akik nyugodtabbak, de mi nem ezek közé tartozunk, szoktuk magunkat menteni, hogy mi lobbanékonyabbak vagyunk, mint a másik ember. Én nekem meg vagyok győződve, hogy mindannyian lobbanékonyak vagyunk, csak nem mindenkiből úgy jön ez föl. A föld mélyéről nem csak gáz jön elő, olaj is feltör, meg hévíz is feltör, különböző mélységekből, de a döntő dolog az, hogy a mélyből felfelé törekszenek bizonyos elemek. A 10. parancsolat, ami a kívánságainkat érinti, hogy ne kívánjuk a másik emberét, rámutat arra, hogy a lényünknek a legmélyén van tulajdonképpen a kutya elhantolva, elásva, ott van a legfélelmetesebb ellenség, és az az emberi lélek mélyén levő versengés, vetekedés és irigység. Azért jelzem ezt több kifejezéssel, mert egyrészt megfoghatatlanok is ezek az emberi lélek mélyén levő dolgok, másrészt meg tényleg többféle dolog van a lelkünk mélyén, és olyan mélyen van, hogy sokszor nem látjuk világosan, sokszor mentegetjük magunkat, és azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk irigyek, vagy mi nem vagyunk versengők, de körülbelül erről van szó, hogy az emberi életnek a legnagyobb rákfekéje az, hogy az ember fölébe akar kerekedni a másiknak, az ember különbnek akarja magát tartani, és érvényesíteni is akarjuk ezt az, hogy különbek vagyunk, mint a másik ember. És ez olyan mélyen van, és annyira megfoghatatlan, és sokszor annyira elrejlik az emberben, hogy ezt nem látjuk, így tetten nem érjük, de érezzük, hogy amikor reng a föld, akkor ott a mélyben van valami, ami ezt a rengést, ezt a sokszor csillapítatatlan rengéseket előidézi. Minden esetre Jakab levele 4. fejezet 5. verse azt mondja, hogy az emberi lélek legmélyén a legálnokabb gonoszság ez az irigység. Mikor került az irigység az emberi lélek mélyére? A Biblia szerint Isten nem így teremtett bennünket. Az Isten úgy teremtett bennünket, hogy egymást kiegészítsük, egymást segítsük, tehát az Isten nem úgy hozta létre az embert, nem olyan anyagból gyúrta az embert, nem vegyített bele irigységet. Azért nagyon fontos a Bibliának a megismerése, és a Biblia gondolkozva értő elfogadása, mert a Biblia itt egyetlen egy tanítással felel erre, hogy honnan van bennünk ez a mélyben levő álnok dolog, ez a megfoghatatlan irigység. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Isten kezéből mi kikerültünk, mi tökéletesek voltunk, mi jók voltunk. De akkor, amikor az első emberpár a paradicsomban egy másik hatalmat elfogadott, az Isten mellett egy másik hatalmat, sőt az Isten helyett egy másik hatalmat elfogadott, ez a hatalom a sajátjából adott az embernek, a saját leglényegéből. Ugye Sátánról a Bibliában 4-szer történik említés, visszahivatkozás, visszatekintő jövendőlések formájában. Bizonyára ezt már, akik járnak itt az előadásokra, jól ismerik ezt a 4 hivatkozást, de azért elmondom, mind a 4 hivatkozásban ott van az irigységnek a jelenléte. Tudnék, hogy Sátán azért lett Sátán, mert megirigyelte, hogy az Isten az Isten, és fölébe akarta helyezni magát az Istennek, és amikor az ember elfogadta Sátán, tulajdonképpen az irigységet kapta legsúlyosabb örökségéül. Ez a 4 visszatekintés Ezékiel könyve 28. fejezete, ahol beszél a Szentírás Sátán megszületéséről, egy angyalfejedelem megszületéséről, még a mennyei lázadás során, Ezékiel 28. fejezetében. A másik Ézsajás próféta könyve 14. fejezete, ami szintén beszél erről. A 3. a Jelenések könyve 12. fejezete, és a 4. János evangélium a 8. fejezet 44. verse. Ez Jézus kifejezése, ez a János 8.44. Tehát a Biblia, amikor ezt a kérdést vetjük fel, hogy honnan van az, hogy az emberekben ott van az irigység. Na, ugye a kisgyermekekben mutatkozik meg ez a legkendőzetlenebbül, mert olyan gyorsan képesek elmarni a saját vagy más gyerekek dolgait, hogy az ember tényleg úgy felveti a kérdést, hogy honnan van ez a hatalmas erő már egy pöttömnyi gyerekben, hogy így viselkedik. A Biblia erre a kérdésre tehát azzal válaszol, hogy amikor mi elfogadtunk egy másik hatalmat, amikor Istent száműztük a földről, és mi elfogadtuk az önzés fejedelmét, az önzés fejedelme abból adott nekünk, ami a sajátja. Ugye Madács ember tragédiájában hangzik el ez a híres mondat, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Hát igen, a lényegéből adott. A lényege az, hogy irigy. A lényege az, hogy versengő, hogy vetekedő. És Isten, amikor ezt le akarja leplezni, azért hagyja ezt a jellem tulajdonságot a sor végére, mert mondom, a 10 parancsolat, utolsó parancsolata beszél erről, mert ez az, amit a legkevésbé akar elfogadni az ember. Szóval Istennek végig kell vezetni az embert azon, hogy tiszteld atyádat és anyádat, meg hogy ne ölj, meg ne törj házasságot, meg ne lopj, meg ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. És a végén azért rámutat Isten, hogy tudod, hogy ez a sok minden baj miből következik? Ott a lényed legmélyén ugrásra készen. Ott van egy borzalmas vonás, egy borzalmas kovász, ami megkeleszti a léleknek a tésztáját, és ez az irigység. Na, nézzük a gyökér után, hogy mi az első sarjadéka az irigységnek. Mert ahogy egy palánta vagy egy növény kinövekszik a földből, körülbelül így kell ezt is elképzelni. A hasonlatot nem magamtól vettem, Pál apostol használja ezt a képet a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a keserűség gyökerét ne engedjük felnövekedni, mert hogy aztán az felnövekszik és megizmosodik, akkor az életünkben nem tudjuk majd legyőzni. Na, nézzük meg, hogy mi a második mozzanat az indulatoskodás útjának van. Van tehát egy elrejlő, egy föld alatti része. Ez az irigység. De amikor kibukik a földből, amikor felsarjadzik ez a lény, mi az első sarjadék? Ez a sértődés. Ugye nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő nem indulatos, mert ő nem kiabál, nem csapkod, nincsenek dükkitörései. Alapjávéve azt gondolja magáról, hogy ő csendes és szelíd. De olyan mélyen meg tud sértődni, hogy sokszor azt látjuk, hogy inkább kiabálna, csapkodna, csak hogy ne őrizgesse hónapokig és évekig belül a lelke mélyén azt, ami neki bántást szerzett, vagy amit igazságtalannak tekintett. Szóval arra szeretnék rámutatni, hogy amikor az ember nem a saját feje alapján gondolkodik, és az alapján mentegeti magát minden ember, azt mondja, hogy a sértődés az nem nagy dolog. A Biblia rámutat, hogy tulajdonképpen az irigységből, a versengő irigységből jön a sértődés. Ezek törvényszerű összefüggések, jön a sértődés. És ha a sértődésnek nem állunk ellent, ha nem győzzük le a sértődékenységünket, abból törvényszerű, hogy jön aztán az újabb növekvény, és ez a harag. Ugye, tehát erre mutat rá a 10. parancsolat után a 9. parancsolat, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot, ugye, tehát, hogy ne nyilatkozzunk másféleképpen a másik emberről, a magunk sértett önérzetével ne öntsük le a másik embert, és aztán utána jön az előtti parancsolat, hogy ne lopj, ne károsítsuk meg a másik embert semmiben. Ugye tulajdonképpen a lopás az egy nekikeseredésből, egy haragból származik. Tehát már három mozzanatot meg tudunk állapítani, az indulatoskodásnak lerajzolható az útja. Ez valami nagyon mélyből feljövő dolog, és hogyha mondjuk megőrizzük magunkban azt, hogy mi csak egy kicsit vagyunk sértődékenyek, figyeljük meg, hogy a sértődékeny ember egy idő után haragos ember lesz. És olyan dolgok fognak belőle kijönni, ilyenkor szokott az ember magától megijedni, mert azt mondja, hogy hát ilyet még nem láttam, hogy így kijöttem a sodromból, de ezek törvényszerű dolgok, ha váratlanul történnek is meg, nem előzmények nélkül. Na és akkor menjünk tovább, hogy az az ember, aki már megengedi magának a haragot, az ember az életben, ahogy növekszik föl az indulatosság fája, milyen újabb veszéllyel nézhet szembe? Jön az előző parancsolat, ne törj házasságot, ugye jön ugye a haragnak az egyik kinövése, mondom itt már a törzsből kinövő ágak vannak, ugye a féltékenykedés, féltékenység, a másik embernek a becsapása, a másik ember meggyűlölése. Tehát ezek törvényszerű dolgok, mert hogyha valaki sokáig őrizgeti magában a haragot, a harag egy idő után gyűlöletbe csap át. Ugye ezeket a lelki élet olyan törvényszerűségeinek nevezhetnénk, mint akár a fizika, kémia vagy biológia tudományaiban bármely nagy törvényszerűséget, amit senkinek nem jut eszébe tagadni. Sajnos az erkölcsöt nem tanítjuk úgy, mint a fizikát, a kémiát meg a biológiát, pedig az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak, és nagyon is helyén való lenne néhány alap összefüggést tanítani, mint ahogy volt is Magyarországon is a 60-as években volt arra példa, hogy bevezették az etikát. Nem tudom, hogy miért törölték el az etikát. Az etika az egy nagyon fontos tantárgy lehetne. Nem föltétlenül kell vallási etikára vagy egyházi etikára gondolni, etikára kell gondolni. Az emberi erkölcsnek és az emberi viselkedésnek a természetrajzát is meg kellene tanítani ugye a fiatalokkal. És azt hiszem az idősebbek is sokat tanulhatnának belőle, hogyha egy kicsit tudatosítanák ezt a társadalom életében, hogy az erkölcsnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. És az az ember, aki már megengedi a féltékenységet, a gyűlöletet, a másik embernek már szinte gyilkos lenézését és támadását, hát az mi a lombkoronája ennek az egész indulatoskodásnak? A tiszteletlenség és a szeretetlenség. Indulatból jó soha nem származik, szoktuk mondani, és ez így is van. A harag rossz tanácsadó. És ez így is van. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy a Szentírásból, ha csak a 10 parancsolatot vesszük elő, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a 10 parancsolat második része az emberi indulatnak, az emberi indulatoskodás méről feltörő gejzír folyamatnak a pontos leírása. Ahogy ott lenne a mélyben megszületik, ahogy felfelé törekszik, ahogy kihajt, ahogy még feljebb jön, ahogy szétterpeszkedik a földre, és amit sokat idéztem önöknek, és most is hadd ajánljam, a 37. Zsoltár tökéletesen leírja, hogy ez a hétköznapokban aztán hogy nyilatkozik meg, a bosszankodásban, az ingerlésben, az irigykedésben, gyűlölködésben, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, kezdődik ez a Zsoltár. Már régen is ajánlottam a Zsoltár, de most szeretném felhívni a figyelmet, hogy Zsoltárok világa címmel megjelentettünk egy kis könyvet, amelyben 12 Zsoltár elemzés található, így többek között a 37. Zsoltárnak is egy nagyon szép és mély elemzését végezte el az egyik tanulmányíró. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom a Zsoltárt is, meg ezt a kötetet is. Kötet mellett van Koméniusznak a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című könyve, amely a 17. században egy regénybe öltözteti mindazt, amit én eddig önöknek elmondtam. Egy ember, egy fiatal ember helyét keresi az életben, be akarja járni a világot, hogy valami értelmes foglalkozást találjon magának, és a világban ezzel szembesül, amiről én beszéltem. Irigységgel, sértődéssel, haraggal, indulattal, gyűlölettel, tisztátalansággal, hálátlansággal, szeretetlenséggel, és egészen kétségbe esik itt a regény közepe táján ez a bizonyos vándor, aki nekiindult, hogy micsoda útvesztő a világ, ezért mondja Koméniusz a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma. És utána, ahogy keresi az életben a sorsát, azt mondja, hogy ezzel így nem lehet élni, ezután találkozik Jézus Krisztussal. És azután a regény második része már erről szól, hogy Jézustól milyen tanításokat kap a világ legyőzésére vonatkozólag. Kedves hallgatók, én is ezzel szeretném folytatni a harmadik kérdést felvetni, hogy amikor már látjuk, hogy eszmeileg látjuk, hogy nincs mentegetni való az indulatoskodáson. Ne mentegessük az indulatainkat. Még akkor se, hogyha olyan szentnek tartjuk őket. Az biztos, hogy a Biblia szerint is van szent harag. Van jogos felháborodás. Mózes is, amikor megfogta a 10 parancsolat két kőtábláját, és amikor lejött a Sínai hegyről, és látta, hogy a népe bálványimádásba vész el, akkor összetörte ezeket a táblákat. Nem, ez nem indulatoskodás, ez egy szent harag volt. Jézus is, amikor a kufárokat kiűzte a templomból, nem indulatoskodás volt, hiszen olvassuk Máté evangélium a 21. fejezet 14. versében, hogy utána Jézus meggyógyította a sántákat és bénákat, és nem kellett őt lecsendesíteni, egyáltalán nem az indulat vett Jézuson erőt, hanem van egy nemes felháborodás. De a nemes felháborodásnál az ember nem remeg. A nemes felháborodásnál nem lüktet másképp a szíve, és nem tajtékzik, és nem jön ki a sodrából. A nemes felháborodásban éppen az a félelmetes, hogy szelíd és csendes. A Biblia beszél így a bárány haragjáról. A bárány haragjáról, Jelenések könyve 6. fejezetében, ami azért félelmetes, mert a bárány szelíd állat, Jézus Krisztus is a szeretet megtestesítője, az ő haragja nem olyan, hogy tajtékzik, meg csapkod jobbra-balra, hanem a bárány haragja az egy nyugodt állásfoglalás, az egy biztos ítélet, amitől azonban van rettegni annak az embernek, van rettegni valója annak az embernek, aki nem úgy cselekedett, ahogy tennie kellett. Nos, hát, hogyha fölvetném a harmadik kérdést, hogyha már világosan látjuk, hogy mi az indulat, meg az indulatoskodás, legyőzhető ez az életben? Ha ilyen mély gyökere van neki, és látjuk, hogy mi mindenen átjön ez, meg mi mindent felnövel közben, mi mindent megizmosít, legyőzhető ez az életben? A Bibliának egyik legnagyobb versét hadd idézzem önöknek, a Galata levél 5. fejezet 24. versét. Ez a következőképpen hangzik, ez egy egyszerű ténymegállapítás, de ennek a Biblia versnek óriási súlya van. Galata 5.24, így hangzik. akik pedig a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Még egyszer olvasom. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Kedves hallgatók, ez a rövid Biblia vers nagyon sok kérdést fölvet. Az első. A Biblia itt megjelöli, hogy kinevezhető Krisztus követőnek. Kinevezhető Krisztus követőjének, kit fogad el Krisztus kereszténynek. Ezt így mondhatnánk a mai nyelven. Akik pedig a Krisztusei. Kik azok, akik Krisztust követők? Akik a testet, a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Egyszer tartottam valahol erről előadást egy más összefüggésben, és utána valaki hozzászólt, és azt a kérdést tette föl nekem, hogy tessék mondani, akkor vannak keresztények? Léteznek akkor keresztények? Akkor nem pogány az egész világ? Vagy esetleg nem muzulmán, csak kereszténynek tartja magát, mert ugye a muzulmánok engedik meg maguknak az indulatoskodást, ugye, hogy azt mondják, hogy ők nemes és istenfélő emberek, még Ramadámot is tartanak egy évben egy hónapos böjtöt, de épp egy muzulmán barátom mondta, egy algériai barátom, hogy a Ramadám idején olyan indulatai jönnek föl, mert hát hogy egész nap nem ehetnek, este ehetnek csak, és azt mondja, valamikor egy fél városnegyedet bejár és próbálja levezetni az indulatait, majd a képek között is találkozunk egy-két ilyen festménnyel, hogy a festők megmutatták, hogy az emberek hogy gyűrik magukba az indulatokat. Ezt mi a magyar irodalomból csak a híres szállóigévé vált sorral tudjuk kifejezni, hogy tűrte Miklós, ameddig tűrhette. Ugye a Toldiból, tűrte Miklós, ameddig tűrhette. De hát legyőzhető akkor az indulat? Itt a Biblia azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok legyőzik az indulatot. A második kérdés, amit ez fölvet, hogy ezek szerint a saját erőnkből nem tudjuk legyőzni az indulatot. Az indulatoskodást a saját erőnkből nem tudjuk igazán legyőzni, sem tartósan, de még pillanatokra sem. Ugye más dolog valamit legyőzni egy adott helyzetben, és más dolog olyan jellemű emberré válni, hogy huzamosabb ideig valami ne forduljon elő, vagy egészen az életnek egy hosszú periódusában ne löveljen ki az emberből az indulat. Ez a Biblia vers azt is közli, hogy akik pedig a Krisztuséi, azok a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát anélkül, hogy Krisztust meg ne ismernénk, anélkül, hogy ne látnánk azt, hogy Krisztusnak is ugyanolyan természete volt, mint nekünk, hogy ő mindig győzött az indulat fölött. Jézust is kísértette a gonosz, hogy ő is indulatoskodjon. Ő is veszítse el a fejét. Jézus soha nem veszítette el a fejét. Ha az ember valóban megismeri Krisztus életét, akkor győzhet az indulatok fölött, és addig, ameddig ebben az ismeretben él, és amíg közel van Krisztushoz, addig mindig számíthat arra, hogy Krisztus erőt ad neki. Ha távolodik Krisztustól, akkor ugyanúgy visszaesik az indulatoskodásába, mint annak előtte volt. Az elmúlt előadáson említettem önöknek, hogy ugye már előbb is szóba hozott Toldiban Arany János döbbenetesen mutatja meg, hogy az indulat milyen gyorsan hova vezet. Ugye a Toldi első énekében ott van a sértettség, ugye a nem egészen paraszt gyermeknek, hát hiszen nemesi származású Toldi Miklósnak a sértettsége, amikor őt leparasztozza, ugye a nádornak a szava. És utána a második énekben ott van már, hogy neki megy a bátyjának, és ha az anyu közébük nem áll, akkor megölni György bátyját. És a harmadik énekben Arany nagyon tökéletesen kifejezte, egy óvatlan pillanatban ott van már a gyilkosság is. Sértődés, haraggyilkosság. Így szoktam mondani, hogy a gyors vonat sebességével száguld a Toldi, és már ott van a harmadik énekben a végcélnál. És már nem tudja visszapergetni az eseményeket, már ember tölt, már gyilkos. És ahogy említettem önöknek, hogy az utóbbi időkben általános iskolákban tanárok előtt beszélek erről a kérdésről, hogy fölvetem ott is a kérdést, legyőzhető az indulat? Legyőzhető az indulat? Megkérdezem tanároktól, hogy a diákok hogy viszonyulnak Miklóshoz. Nagy örömömre szolgált, hogy jó híreket is hallok. Egy 52 évvel ezelőtti könyvben olvastam, egy akkori tanár írta a könyvet, hogy a diákok úgy mentegették Miklóst, hát azért persze, hogy indulatos volt, hát a bátyja pofon ütötte, persze, hogy neki ment, a vitézek ott elkezdték ugye dárdával célozgatni, persze, hogy fölkapta a malomkövet, szóval úgy mentegették Miklóst, hogy tulajdonképp gyilkos is, de nem is. Hát gyilkos, hát indulatos volt, de hát ilyen provokációknak nem lehetett ellentállni. Nagyon érdekes, hogy 52 éve ezt írta az egyik könyv. Most egy vidéki városban azt mondták a tanárok, hogy a gyerekek nem tudják fölmenteni Miklóst, még akkor se, hogyha az iskolai könyv ezt előírná nekik, vagy a tanár ezt sugallná nekik, hogy hát azért ez a Miklós, hát igen, gyilkos volt, de hát volt oka a gyilkosságának. A mai gyerekek, hogy mondjam, én azt hittem, hogy a mai gyerekek annyira hozzászoktak már a gyilkosságokhoz. Több gyilkosság van most, mint 52 évvel ezelőtt volt, vagy Arany János idejében volt. De úgy látszik, az emberi lélek tiltakozik. És az emberi lélek azt mondja, ha sértődött is volt, ha haragos is volt, de miért követte el azt a gyilkosságot? Miért nem ment el abból az udvarból? Ha érezte, hogy az indulat form magában, miért nem hagyta ott a helyszínt? Miért engedte a provokációt? Szegeden volt ez az eset, és mondták a tanárok, hogy a gyerekek szinte egyöntetűleg arra szavaznak, hogy nem lehet az indulatot, és a gyilkosságba forduló indulatot semmivel nem lehet menteni. Az ember élet szent és drága. Ezt nem lehet megmagyarázni. De még egyszer hadd vessem fel a kérdést. Hát akkor tényleg legyőzhető az indulatoskodás? Mondom, ez az alap igény, hogy akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt, ki mondja azt, hogy ki a keresztény? Ki mondja azt, hogy csak Krisztussal nagyon szorosan együtt élve lehet az ember győztes ember? Elmondja azt, hogy Jézus győzelmével foglalkozni kell? Ugye ezeken a toldi elemzéseken én is elmondom még a második éneknél, amikor a pofon elcsattan. Hát az nagyon rosszul eshetett Miklósnak az a pofon a György bátyja részéről. Annyira neki keseredik, azt mondja, hogy akkor ő mindent itt hagy, kéri a jussát, ő nem foglalkozik itt se ezzel, se azzal, ő elmegy akár külföldre, itt csak kéri a jussát. És el szoktam mondani, amikor ez a pofon elcsattan erre György részéről. Hát azért a Bibliában is elcsattant egy. A sok híres pofon közül azért egy híres pofon elcsattant. És ez Jézus Krisztus arcán csattant el. János evangélium a 18. fejezetét, aki elolvassa, és megnézi a körülményeket, hogy Jézus hogyan válaszolt egy pofonra. Hát nem úgy, ahogy Miklós, hogy neki ment a bátyjának. Hanem Jézus egy mondatot mondott, ami pontosan jelezte, hogy igen, ő vele együtt le lehet győzni az indulatot. Jézus azt mondta, ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem, mondta ennek a katonának, aki őt pofon ütötte. Ha pedig nem, miért versz engem? Nagyon megalázó volt az a helyzet, Jézust a főpaphoz kísérték, hogy kihallgassák, és a főpap Jézusból akarta a vádat kibányászni, mint hogy Jézus valljon magával szemben. Hát Jézus azt mondta, hogy ő nem vall maga ellen, de ő nyilvánosan tanított, hívjanak tanukat. Erre döbben csönd állt be a terembe, senki erre nem tudott mit mondani, a főpap megszégyenült, és hogy ezen a kínos csenden úrrá legyen, egy katona kijött ott ugye a sorból, és odament Jézushoz, és durván elkezdte pofozni. És Jézus erre semmiféle indulattal nem válaszolt. Jézus azt mondta erre, hogy ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg nem, akkor miért versz engem? Felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jézus az egyik végletet is elkerülte, meg a másik végletet is. Nem csak indulatos nem volt, de a másik végletet is elkerült, hogy szó nélkül hagyta volna a dolgot. Nagyon sok ember ma az erkölcsöt, vagy a keresztény erkölcsöt egy ilyen kicsit meghunyászkodó, vagy egy ilyen kényszeredett alázat magatartásának tartja. Ez nem így van. A keresztény ember nem azért szól, mert vissza akar vágni, hanem azért szól, mert a másik embernek szüksége van arra, hogy a lelkiismerete az szembesüljön önmagával. Jézus nem a saját érdekében szólt, a katona érdekében, hogy gondolkozzál egy kicsit. Gondolkozzál egy kicsit, hogy mit csináltál. Jó az, amit csináltál? Vagy ha nálam valami rosszat látsz, miért nem mondod meg? És ahogy említem ezt a tanároknak, hogy jó lenne a hatodikos gyerekeknek is szembesíteni a két dolgot, mert Arany megírta, hogy Toldi Miklós hogy ment neki a bátyjának egy pofonra, de jó lenne, hogy szembesíteni, hogy akik pedig a Krisztuséi, akik látják ezt a Krisztus életéből, hogy Jézusban nem volt indulat, mert a mélyében legyőzte, a gyökerében legyőzte az indulatot, nem engedte szóhoz jutni, sem sértődés, sem harag, sem gyűlölet formájában. Megvilágosodhat előttünk egy kicsit Jézusnak az a híres kijelentés, amit többször is mondott az életében, talán beszéltem már itt önöknek is erről, és soha nem értettem ezt a jézusi kijelentést, mert hát hittanórán már gyerekkorunkban is tanultuk, hogy Jézus beszélt arról, hogy ha valaki mondjuk gonosz kívánsággal tekint a másik ember feleségére, jobb lenne, hogyha kívánna a jobb szemét. Vagy hogyha ezt és ezt tenni, akkor jobb lenne, hogyha levágna a jobb kezét, vagy a jobb lábát. Ugye ez Máté evangélium a 5. és Márk evangélium a 9. fejezetében olvasható. Persze nagyon erőteljes ez a megfogalmazás, gyerekek nem is érthettük, és nem volt, aki elmagyarázza, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Majd aztán felnőtt korban megértettem. Jézus azt fejezte ki ezzel a dologgal, hogyha már egy kis irigységet látunk magunkban, csak egy kis rossz kívánságot, azt jobb lenne ott legyőzni, a maga kicsi, apró formájában, mint hogy hagyni, hogy megizmosodjon, amiután már két ember se tud megbirkózni vele. Jézus azt mondta, hogy jobb a testünkben is, a fizikai életünkben is, hogyha az egyik testrészünk mondjuk nagyon beteg, és már azzal a veszéllyel jár ez a betegség, hogy az egész test belehal, ha nem csinálunk valamit, akkor már jobb kívánni a szemünket, bármennyire fontos része is a szervezetünknek, jobb megválni a kezünktől, bármennyire fontos, jobb levágatni a lábunkat, bármennyire fontos is, mint hogy belehaljon az egész test. Hát lelkileg is így van. Amiről a kezdetén beszéltem önöknek, hogyha érzünk valamit a lelkünkben, hogy ott van valami irigység, neheztelés, sértődés, lehet, hogy még senki nem látja ezt. Még mi is csak úgy rebesgetjük, hogy ez kél fel most a lelkemben, ez jobb lenne ott kitisztítani, jobb lenne ott segítségül hívni az Istent, és nem akkor, amikor már hetek, hónapok eltelnek, és akkor, amikor már több mindennel megerősödik, földúsul ez a dolog, aminek egyébként a világirodalomban Tolsztoj volt a nagy mester, hogy ábrázolni tudja ezt a folyamatot, hogy egy emberen eluralkodik a sértődés, az indulat, a harag, a féltékenység, a becsvágy, ugye ez Tolsztojnak az elbeszéléseiben például, ha eltetszenek olvasni a Bűn című elbeszélését, döbbenetes elbeszélés, a bűn. Hát kifejező is, hogy egy földbirtokos az egyik földbirtokán lévő családban az egyik asszonyra szemet vet, és akkor ezt nem győzi le a maga csíra formájában ezt a vágyakozását, hanem hagyja növekedni, megy az asszony közelébe, beszélve, és akkor hagyja, hogy minden nap a maga hordalékát meghozza, és a maga hozzátételét még hozzátegye, és a végén aztán bekövetkezik a családi tragédia. De ezzel mindennel így van az életben. Tehát Jézus ezért mondta azt, hogy jobb a dolgokat a maguk csíra formájában fölvenni a küzdelmet ezekkel, és ott legyőzni ezeket. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát szinte hát alapfokon nem ismertem, még azt se tudtam, hogy hol vannak a bibliai könyvek, mindig lapozgattam fél órákon keresztül, nem találtam, ugye nagyon rövid könyvek is vannak a Bibliában. Péter apostol első levele 2. fejezetére tévedt egyszer a tekintetem, és itt megállt a lélegzetem, hogy Krisztusról mit mond. Ugye Krisztusról sok megragadó kijelentés van a Szentírásban, de az ilyen összefoglaló és a mi életünkkel is szembesítő kijelentések. Péter első levele 2. fejezet 23. versétől ezt mondja Krisztusról, hogy Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Egy döbbenetes dolog volt. Én azt mondtam magamban, hogy hát én ezt nem hiszem el, hogy itt a Földön élt olyan lény, akit szidalmaztak, és ő viszont nem szidalmazott. Valamilyen formában. Lehet, hogy nem mondta ki, de belül biztos volt rossz érzése. Hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, és hagyta az igazságosan ítélőre. Még egyszer mondom önöknek, csak egy Biblia verset magyarázok most már percek óta. Akik a Krisztuséi, azok a természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Egy harmadik tanulsága ennek a rövid igének. Mit mond ez az ige? Még egyszer. Akik a Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Érdekes kijelentés. Akit megfeszítenek, az meghal. Hát előbb-utóbb. De rögtön nem. A Biblia szerint olyan emberi élet nincs, hogy indulatok ne maradnának az emberi természetben. Az emberi természet bennünket végigkísér a halálunkig. Ne használjunk ilyen kifejezést, hogy kiégetni a lelkünkből, megsemmisíteni. Nem, a rossz dolgok nem semmisülnek meg. A rossz dolgok ott vannak a lelkünkben. A Bibliának nem az az evangélium, hogy a rossz dolgokat ki tudjuk metszeni, és el tudjuk távoztatni. A Bibliának az az evangéliuma, hogy a rossz dolgokat észre tudjuk venni magunkban, fel tudjuk mérni, hogy milyen gyökeresen rossz dolgok. Istentől segítséget kérve naponként le tudjuk ezeket győzni. Meg tudjuk őket feszíteni. Máskor ezt a szóhasználatot választja például a Biblia a Római Levél 6. fejezetében. Érdemes megjegyezni ezt a kifejezést. Megerőtelenül a bűnnek teste. Megerőtelenül a bűnnek teste. Talán még tovább megy a szóhasználat. Nem azt mondja, hogy keresztrefeszítés, nem azt mondja, hogy megöldöklése, hanem azt mondja, hogy megerőtelenedése. De ebben benne van az, hogy ha nem vigyázunk, újra erőre kap. Olyan evangéliuma nincs a Bibliának, hogy most valaki valamit elhatároz, valamit végrehajt, és azt mondja, hogy én most kiirtottam magamból az indulatot, bennem már soha nem lesz irítség, sértődékenység, be vagyok biztosítva évtizedekre. Ilyen méretű változásról a Biblia nem beszél. A Biblia arról beszél, hogy felfedezhetjük a rosszat, felfedezhetjük az indulatot, megundorodhatunk tőle, szembefordulhatunk vele, és a küzdelem szabályszerűségét tudatosíthatjuk. Magunkban nem tudunk győzni vele szemben, Istennel együtt azonban tudunk győzni. A Bibliának az egyik legnagyobb kijelentése a Máté 19:26. Máté 19:26, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. A Bibliának ez az evangéliuma. Magunk erejéből sem legyőzni, sem kiirtani nem tudjuk az indulatoskodást magunkból, de hogyha Istenhez közel maradunk, és Istennel együtt élünk, akik a Krisztuséi, azoknak az életében megerőtelenülhet a bűnnek teste. Bizonyára ismert példa, de azért hadd hívjam föl rá a figyelmet, hogy a Bibliában is van néhány rendkívülen indulatos ember. Hát ilyen például Pál apostol. Saul ugye olyan indulatos valaki volt, hogy tessenek elgondolni, hogy gyerekeket rabszíra fűzött. Asszonyokat elvitt a fogságba, mert keresztényekké lettek. Hát nem akármilyen farizeus volt. Egy nagyon akaratos, indulatos, a saját céljait mindig maga előtt látó, és azt mindig megvalósítani akaró ember. De ugyanilyen indulatos alaptermészete volt Mózesnek is. Persze az indulatos alaptermészet sokszor mérhetetlen igazságvággyal is párosul. Senki nem mondja azt, hogy egy indulatos ember nem igazságszerető ember, sőt, valamikor a kettő feltételezi egymást. Valaki nagyon szereti az igazságot, nagyon szeretne világosan látni az élet dolgaiban, nagyon szeretne rendet tenni az életébe, és azért lesz indulatos. Mózes is ilyen volt. 40 éves korában nem tudott parancsolni az indulatainak, leütötte az egyiptomi rabszolgafelügyelőt. Gyilkosságba keveredett. Ez a Mózes azonban annyira megváltozott, hogy amikor meghalt és a könyveit egymás után rendezték, a másolók egy történethez beírtak egy félmondatot. Ez Mózes 4. könyve 12. fejezetének 3. verse. Nagyon jó, hogy szerepel ez a félmondat a Mózes 4. könyve 12. fejezetében, mert amikor a saját testvérei Mózes ellen fellázadtak, Miriam és Áron, amikor egy olyan rikító igazságtalanság történt, Mózes annyira megőrizte a higgadtságát, annyira tudott uralkodni önmagán, egy gyönyörű példa, gyönyörű történet. Beírták ezek a másolók, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Milyen jó és milyen gyönyörű, hogy ez a mondat szerepel a Szentírás, hogy Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld hátán. Mózes 4. könyve 12. fejezet. Tehát Mózes 4. könyve 12. fejezet. És utána elolvassuk legalább ezt a könyvet a 20. fejezetig. Akkor megint mit látunk? Mózes iszonyat iszonyatosan indulatba jön. És ezért nem engedte meg Isten, bár eljutott idáig, mutatom a térképünkön, eljutott a pusztai vándorlás szerint idáig itt a Holtenger keleti részéig, de itt, mivel ilyen indulatba jött, csak benézhetett, itt van a Pizga hegye, a Pizga hegyéről gyönyörű kilátás nyílott egész Kánaánra, egész Palesztinára, benézhetett erre a földre, de a lábával nem érintette ezt a földet. Ezért zárta ki Isten a honfoglalók soraiból Mózest, mert nem tudott uralkodni az indulatán. Mikor nem tudott uralkodni az indulatán? Akkor, amikor ez a megidősült Mózes, hát körülbelül most már olyan 101 néhány éves ember, tele tapasztalattal, tele hitbeli győzelemmel, és a népe megint zúgolódik, és vizet kér, és akkor fogja Mózes a botját, és amit nem lehetett volna neki szabad tenni, hogy a bottal a kősziklára sújt, csap, mert a kőszikla Krisztus jelképe volt, csak szólni lehetett volna a kősziklának. Ő kétszer is rásújtott a kősziklára, és azt mondta a népének, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Az indulat különben, amikor benne van az ember az indulatban, mindig igazságtalan. Tessenek meggondolni, hogy Mózes azt mondja, hogy fakasszunk-e nektek vizet, ti lázadók. Hát ő maga jól tudta, hogy nem ő fakaszt vizet. Ha abból a kősziklából visszakad, az legfeljebb isteni csoda, ha Isten megteszi ezt a csodát. De hogy ő és Áron fakasztott volna vizet. De ennyire elborította a fejét a vér. Hogy kimond valamit, ugye mi is, amikor indulatoskodunk, akkor keressük a szavakat, kapkodunk, és olyan dolgokat mondunk, hogy a végén ugye meg vagyunk döbbenve azon, hogy mi is telett ki belőlünk. Egy indulatoskodó háziasszony mondta nekem, hogy ő nagyon érzékeny volt arra, hogy takarítás után a családtagok nem úgy figyelnek a dolgokra, és a szép szobába behoznak egy-két cipőről leváló kis sár darabot, és egyszer annyira kijött a sodrából, hogy úgy beolvasott a férjének, kapkodva a levegőt, keresve a szavakat, de a férje is már hozzászokott az ilyen jelenetekhez, akkor egy magnót tett be a szobába, aztán valahogy úgy térült, fordult, hogy benyomta a magnót, és fölvette mindezt az egész dolgot. Aztán eltelt egy-két nap, és visszajátszotta a feleségének. És az a feleség mondta el nekem a történetet, azt mondta, hogy hát ő nem hitte el, hogy ő ilyen. Hogy ő ilyen? Hát azt mondja, hogy ha ezt valaki neki egy-két nap után így elmondja, teljesen szavahihetően, betűhíven, amit mond, azt mondja, hogy hazudik. Tehát nem tudtam mondani, hogy hazudik, mert a saját hangját hallotta a magnón. Hát ilyen volt Mózes is, hogy féke veszett erővel azt mondja a népnek, hogy fakasszunk nektek vizet, ti lázadók. Isten ezért nem engedte meg, hogy beléphessen Kánaán földjére. Miért mondtam el ezt a történetet? Mózes gyilkolt 40 éves korában, utána legyőzte az indulatosságát, 40 évig vezetett egy népet teljes szelídséggel, teljes türelemmel, amikor egy ízben elkezdett távol kerülni az Istentől. Ne felejtsük a mai alapigénket, akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a természetüket indulataival, kívánságaival együtt. Ha valaki nem él az Isten közelében, úgyse tud uralkodni magán. Lehet valaki jól nevelt, meg kulturált, valahol az szök ki fog bukni a zsákból. De ha valaki az Isten közelében él, akkor az indulatoskodás soha nem engedi meg magának, mert azt látja, hogy Jézus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött. Vagyis aki az Isten közelében él, az tudja, hogy az indulatoskodás igazságtalan. Egyetlen egy igazságos magatartás van ebben a világban, a türelem magatartása. Az indulatoskodás ellentéte. Semmi más. Ezért mondja a Szentírás is Istenről, hogy az Isten hosszú tűrő. Megint vigyázzunk, nem azt mondja, hogy végtelenül tűr, azt mondja, hogy hosszú tűrő. Ezért mondja a szeretet himnusza is az 1. Korintus levél 13. fejezet 4. versében, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Ezért mondja a Pál apostol is, hogy az Isten jósága titeket nem indít megtérésre. Az Isten mi mindent eltűrt nektek az életben, mondja a Római levél 3. fejezetében. Ugye ez az az ember, aki közel van Krisztushoz, az meg fogja tanulni azt, hogy valóban indulatoskodással, vádolással, haraggal nem javítható meg sem egy helyzet, sem még kevésbé a másik ember. Az emberek az indulatoskodásra összezárulnak. Kevés ember az, aki az indulatoskodásra, hogy úgy mondjam, meghunyászkodik, hogy azt mondja, hogy bocsánat, igen, de az az ember is később visszapillantva erre a jelenetre azt mondja, hogy hát azért milyen ormótlanul fejezte ki magát, vagy milyen durva volt, hát miért nem tudta valahogy finomabban kifejezni. Igen, mert az emberi léleknek tulajdonsága az, hogy bennünket a szelídséggel és értelmes módon lehet meggyőzni. Indulatoskodással, csapkodással legfeljebb megfélemlíteni lehet az embert, vagy ideig, óráig lehet meggyőzni, de hosszabb távon meggyőzni ilyen módon nem lehet az embert. Tehát, hogyha az ember erre kezd rájönni, és ezt kezdi gyakorolni az életében, akkor meg fogja látni azt, hogy igen, az indulatos természet végigkövet bennünket a halálunkig. Olyan evangéliumunk nincs jelen pillanatig, hogy ez teljesen eltűnne az életünkből. De hatalmas azért az evangélium, hogy ez legyőzhető. Hatalmas nagy az ígéret, hogy akik a Krisztusai, azok meg tudják feszíteni a természetet indulataival, kívánságaival együtt. Befejezésül a vetítésünk előtt szeretném még felhívni a figyelmüket, és erről azért nem beszélek részletesen, mert itt ebben a sorozatban, amit most már azt hiszem 3 éve tartunk, egyszer egy külön előadást szántam János első levelére. Amikor bizonyos bibliai könyveket vettünk sorra, tessenek végig gondolni, hogy nem csak Saul volt indulatos, nem csak Mózes, Jézus tanítványai közül volt egy különlegesen indulatos, nem is egy, hanem 2 ember. Jézus nem mindenkinek adott azért ilyen nevet, hogy a Boanergész fiai. Ez magyarra nézve, lefordítva annyit jelent, a mennydörgés fiai. Ugye Jézus nem adott csúf neveket, meg nem adott ironikus kifejezéseket emberekre, Jézus nem aggatott ilyen csúf neveket emberekre, de amit János és Jakab a testvére művelt, arra csak ezt lehetett mondani, hogy a Boanergész fiai, a mennydörgés fiai. Ha eltetszenek olvasni az evangéliumokat, ott látjuk, hogy olyan tanítványok voltak ezek, akiknek az indulata úgy sistergett. Amikor Jézus nem akarták befogadni, mert Jézus nagyon sokszor a délvidékről, innen Jeruzsálemből nem úgy ment, mint a zsidók, hogy kikerülve a Jordánon itt a keleti részeken Galileába, hanem Jézus átment Samárián, és így ment a közvetlen úton Galileába. Ez viszont azzal a veszéllyel járt, hogy itt ebben a közbülső tartományban, Samáriában nem adtak neki szállást. Ez egy, hogy mondjam, modortalanság volt, udvariatlanság volt. Biztos, hogy nem esett jól senkinek sem. Minden esetre Jánostól származik a mondás, hogy odament akkor Jézushoz egy ilyen alkalommal, hogy hozzanak-e tüzet alá az égből, hogy megemészze ezeket a Samária belieket. Mert annyira föl volt háborodva, annyira indulatos volt. Ha rajta múlott volna, akkor tüzet is hozott alá volna az égből, hogy megemészze őket. Vagy az irigység, a vetekedés, amikor oda küldték az édesanyjukat Jézushoz, és azzal a kéréssel, hogy majd ők jobb és bal felül ülhessenek Krisztussal a mennyek országában. Pontosan le tudjuk írni, hogy János életében is mi volt az az irigység, mi volt az a sértődékenység, mi volt az a harag, mi volt az a gyűlölködés. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy küzdött az életében az erkölcsi kérdésekkel, mint mi. De amikor János sokáig volt Jézus közelében, és kezdte látni, hogy Jézus nem olyan, mint ő, soha nem olyan, mint ő, soha nem sértődik meg, soha nem olyan igazságtalan, hogy azt nézi, hogy a másik embertől mit kap, hanem olyan igazságos, hogy mindig azt veti a latra, hogy neki hogyan kell segíteni a másik embernek, akkor János fokról fokra kezdte látni az indulat legyőzésének a szabályszerűségét. Számomra az egyik kedves fejezet a Bibliában a Márk evangélium, a 9. fejezete. Ezt mindenkinek szívből tudom ajánlani, hogy olvassa el sokszor. Annyi minden a mai napokra vonatkozó kijelentés van benne. Tanítványok mennek, ugye az északi ország részben tanított legfőképpen Jézus, mennek az úton, mennek Kapernaumba. És az egész úton azon vetekednek, hogy ki tekinthető nagyobbnak közülük. Jézus nem szól. Jézus türelmes. Nem vág oda indulattal, hogy nincs más témátok? És amikor megérkeznek Kapernaumba, és ott vannak Péter házában, akkor Jézus fölteszi a szelíd kérdést. Mi felett vetekedtetek az úton? Mindenki csöndbe ott ül, mindenki szégyeli már magát. És akkor Jézus odahozott egy kisgyermeket, és azt mondja a tanítványainak, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Tovább nem mondom a történetet, tessen kell olvasni, hogy ki szólal meg ezután, és mit mond. János fog megszólalni, és érdemes megnézni, hogy mit mond. János őszinte ember volt. Érezte, hogy a természete indulatos, féktelen, haragos, de hatott, engedte magára hatni Jézusnak a befolyását. És fokról fokra megváltozott. Fokról fokra megerősödött, és elkezdte a küzdelmet a természetével. És mindannyian ismerjük, hogy ezért lett ő a szeretett tanítvány. Én azt hiszem, hogy az életben a leginkább szeretni való az az ember, és Jézus is ezt az emberfajtát tudta szeretni, aki meg akar változni, aki jobb ember akar lenni. Aki nem úgy akarja elhagyni ezt a világot, hogy ide született erre a világra, hanem aki teljesen meg akar változni. Az az ember, akin érezzük a törekvést, hogy le akarja győzni önmagát. Akin látjuk, hogy fáj neki, amit ő tett. Akiben van igazi megbánás, akinek nem rendül meg a korona a fején, hogyha azt kell mondani, hogy bocsáss meg, meg megbántam, meg ne haragudj. Szóval ezek az igazán szeretetre méltó emberek. Ezért is lehetett ő szeretett tanítvány János, ezért is szerethette Jézus. Nem azért, mert Jézus ne szeretett volna mindenkit, mindenkit szeretett, de az ilyenektől kapott viszont szeretetet is. Az ilyenekre bízta az édesanyját, mint Jánosra. És ez a János apostol lett az, akinek az első levelét, amikor itt megbeszéltük, aki az első levelében olyan csodálatosan tett arról bizonyságot, hogy igen, legyőzhető az indulatoskodás, van ilyen evangélium, és az ezzel kapcsolatos téveszméket és buktatókat kerüli el a levelében, úgyhogy ha valaki tovább akarná folytatni most az előadást, én ezen a nyomon mondanám, hogy hosszabbítsa meg, hogy ezután illesszük bele János levelét. Most azonban szeretnék önöknek néhány képet is megmutatni a Szentírásból, illetve a Szentírás feldolgozásaiból az indulatosság ábrázolására nézve. Ki minden, aztán fölnövekszik a gyűlöletig. Szóval az indulatoskodásnak ez az iratlan természetrajz, ez nagyon is jól kikövetkeztethető a Bibliából. Egy francia miniatúrát látunk a 14. századból, amely két indulatoskodást örökít meg a latin szöveg iniciáliában, illetve alján. Fönt látjuk Saulnak az indulatát, gyilkos indulatát, ami szintén az irigységből indult ki, hogy megirigyelte Saul Dávidot. És a végén dárdát hajt Dávid felé, aki pedig azért jön a király udvarba, hogy a hárfa játékával felvidítsa. Ha felemeljük a miniatúra alján, pedig látjuk a még előbbi indulatoskodást, a Kain indulatoskodását, aki a saját testvérét, Ábelt, szintén irigységből kiindulva megöli, itt végez vele. Nézzük meg ezt kinagyítva is. Ugye a gyilkosnak a vörös ruhája is jelzi az indulatot, és a szelíd Ábelnek a kék ruhája is jelzi a békességet. Tehát ezek ősi szín szimbólumok, amelyek 800 évvel is ugyanezt jelentették, az élet természetes következményei, úgy általában a vérontással együttjáró indulatnak a vörös, és az ég kékjével kapcsolatos békességnek a kék ugye a jelképe. Ha megnézzük, hogy hogyan is ábrázolták az előbbi, a történelemben időben előbbi indulatot, Rembrandtnak a rajzát már talán itt is mutattam, hogy itt van Kain, aki megirigyeli azt, hogy Ábel igaz, hogy Ábel olyan áldozatot mutat be Istennek, amilyen méltó az Istenhez, ő nem azt akarja bemutatni, és úgy magába folytja most még az indulatát, de már látjuk azt, hogy itt az eldobott botból lesz majd a gyilkos fegyver, majd azt fogja fölragadni, és fogja megölni az öcsét. Ez be is következik, nem vetítem le ezeket a feldolgozásokat, más összefüggésben itt már ezeket bemutattam, mindig más eszköz van Kain kezében, hol bot, hol valami állat, állkapocs. A legborzalmasabb módon végzik az emberek az indulat végső munkáját, tehát a gyilkosságot mind a mai napig. Hát ma ugye fegyverek vannak, meg nem is tudom milyen szuper technika, de hát még talán még félelmetesebb, mint hogyha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vad keserveit, hogy Vörösmarty Mihály mondja. Aztán jön a halottnak a siratása, Ábelnek a siratása, a felesége, gyermekei és az édesanyja Éva. Igen, hát aztán a kainitáknak a futása egy romantikus képen, hova vezet az egész indulatoskodás, az egész családját bele vonja ebbe az exóduszba, ebbe a futásba Kain. Ugye az indulatnak mindig borzalmas következményei vannak. Mennyire más volt Dávid élete, hogy most a másik történetre menjünk át, hegyek között élt és ott végezhette a munkáját, mennyire jó természeti körülmények között őrizhette a nyáját. Az egyik legrégebbi miniatúra a középkor elejéről, Dávid, ahogy elhajtja a medvéket és a különböző vadállatokat a nyáj mellől, és ez a Dávid az, aki legyőzi Góliátot, és ez hívja elő Saulnak az irigykedését, majd haragját és gyűlöletét. És ekkor hívják Dávidot a királyi palotába, még egyszer mutatom az előbbi képnek kinagyított mását, amikor Saul nem tud az indulatán uralkodni, és úgy tör ki, hogy a láncsáját hajítja Dávid felé. Nagyon híres jelenet lett ez, Lukasz van Leiden részkarca az egyik legemlékezetesebb feldolgozása, magába roskadó Saulról, aki aztán elmebeteg is lesz, és az egészséges Dávidról, aki olyan nagyszerűen látta el a feladatát, és Saul mégis meg akarta őt ölni. Rembrandtnak is az egyik leghíresebb képe, amely Amsterdamban ma látható, a Dávid hárfázik Saul előtt című olajfestmény, amit már többször megtekintettünk, és láthattuk azt, hogy ez a belül beteg irigy és sértődékeny király itt szorongatja a dárdáját, és igazi megbánásra, igazi önmagával való szembefordulásra nem képes. Látjuk a kifejezéstelen, üres, szinte halott szemet, a másik szemet a drapériával éppen törli, de ezek nem az igazi megbánásnak a könnyei, hanem csak a hamis bűntudatnak a könnyei, amelyek megbánásra nem vezetnek. Dávid viszont az egészséges ember, nem bűntelen ember, nem hiba nélküli ember, de aki felül tudja bírálni magát, aki mindig az Isten oltalmába helyezi az életét, és nem emberekhez viszonyítja az életét. Ez az a Dávid, aki a Zsoltárokat írja, hogy Holbein metszetén látjuk. Még egyszer mondanám, a 37. Zsoltár mindenfajta depressziónak, rossz hangulatnak az elűzésére ma is a legtökéletesebb orvosság. Szoktam mondani, hogy a 37. Zsoltárt kellene felírni az embereknek, és nem a pszichoterápiának különböző fogásait. Dávid az, aki aztán a fiának is meg tudott bocsátani, aki egyáltalán nem volt indulatos akkor, amikor a saját fia Absalon ellene lázította az országot. Gondoljuk meg, hogy a saját apjával szembe fordította a nemzetet. Itt látjuk háttérben Jeruzsálemnek a tornyait, házait. Egy borzalmas dolog történt az országban. Időszámításunk előtt ezredik év tájékán vagyunk. A bosszúálló és sértett gyermek az apja ellen fordítja a haderőket és az ország közhangulatát, de Dávid ugyanúgy meg tud bocsátani. Az indulatosság másik oldalán, az ellentett oldalán a türelem, a megbocsátani tudás és a nagylelkűség foglal helyet. Ha a Kain és Dávid történet után most a Bibliában újra lépünk előre, ezt azért tesszük, mert az indulatosságnak döbbenetes megrajzolása, illetve lefestése lesz majd előttünk. Rembrandtnak a lavírozott tusrajza Eszter királynéről, a gonosz Hámáról és az indulatos Ahasvérus, a mi történelem könyveinkben Xerxész néven szereplő királyról. Az biztos, hogy ez a talpnyaló Hámán, akinek a feljelentését olvashatjuk Eszter könyve 3. fejezetében, ilyen is van a Bibliában, hogy hogyan kell valakit feljelenteni, döbbenetes egyébként ennek is a pszichológiája, aki annyira megszerzi az urának a bizalmát, hogy ki akarja írtatni vele a zsidókat. És Eszter lép közbe, de nagyon óvatosan, nagyon tapintatosan. Most ezen a második vacsorán, amit Rembrandt lerajzol, most döbben rá, és nézzék ezen az egyszerű rajzon ezt a két szempárt, ezt a megdöbbent arcot, hogy lóvá tettek, egy alattvalóm Hámán az orromnál fogva vezetett. Indulatában fel is pattan a király. Ezt nagyon jól ragadta meg Rembrandt. Ezen a rajzán a másik olajfestményén nem pattan fel a király, de az indulatot talán még sűrítettebben látjuk magunk előtt. Itt van Hámán, majd látjuk kinagyítva is, itt van a király, és itt van Eszter királyné, hogy mennyire indulatos a király, mert itt, mondom, nem pattan fel, különben hát nem is lehetett volna jól megkomponálni így a képet. Ugye a sötét háttérből jön elő a három világos alaknak a rajza, középpontban az indulatos perzsa királlyal, aki egyrészt a kéz mozdulatával jelzi, majd ezt is látjuk kinagyítva, hogy megmarkolja a tőrét, másrészt pedig az összeszorított fogaival, szájával jelzi, hogy mennyire indulatba jön. Most nézzük még közelebbről, ez a Hámán, a karrierista Hámán, a talpnyaló Hámán, kicsit a baloldali részt itt most jobban meg lehetett világítani a kinagyításon, éppen a poharát emelné magához, és innék a pohárból, de érzi már, hogy nem ihat, mert most lepleződött le az ármánykodása, a gonoszsága. A király kinagyítását látjuk, tehát még egyszer nézzünk egy kicsit ide le, ha lehetne egy kicsit megemelni, itt markolja meg a tőrét, mint egy fölpattanna, és már le is szúrná Hámán, tehát persze nem ez következik benne, egy bitófát, bitófára akasztatja fel Hámánt, Ahasvérus. Ez az egyik rész, hogy az indulat kifejezése egy emberi testrésszel, ezzel a kézzel, és a másik rész pedig nézzük meg, hogy ezt az összeszűkülő és szinte görcsbe ránduló száj, és a két szem, ahogy meretten maga elé fordul, és azt mondja, hogy hát így lehet engem az orromnál fogva vezetni, így becsapott egy alattvalóm. És sajnos az emberek sokszor akkor indulatosak, amikor már hiába az indulat. Akkor kellett volna gondolkodni a Ahasvérus királynak, amikor a Háman a feljelentését tette, akkor pénzt ígért neki, hogyha a zsidókat kiirtja ennyi és ennyi, 10 000 talentum ezüstöt mér a kincstárába, stb. Akkor nem gondolkod. Nagyon sokszor az emberek a nem gondolkodásukat próbálják egy idő után az indulatosságukkal helyrehozni, vagy legalábbis befedni. Mennyire szép, és talán ez a legszebb, ha nem itt lenne a levágás, elnézést kérek, hát így sikerült a fotó, de látjuk, hogy szép a ruhája is ennek a királynak, de szép a jelleme, szép az arca. Egyszerű Eszter, óvatos, alázatos és a jó ügyet akarja szolgálni. Semmi indulat nincs benne. Mekkora indulat volt Péterben, hogy ő nem fogja elárulni Jézust. És El Greco, hogy most egy új szövetségi történetre váltsunk, milyen döbbenetesen ábrázolja a spanyol, görög-spanyol mester, hogy Péter úgy elalszik, mint egy kisgyermek, hogy a jobb karját átveti a bal füléhez, és szinte egy könyöklő állásban elalszik. Igaz, hogy a Boanergész fiai is elalszanak. Itt látjuk Jakabot, itt pedig Jánost, ugye a nagy vörös ruha Jánosnak mindig a tartozéka. Itt meg már jön Júdás, aki szintén a sértődött indulatából egyezett meg a főpapokkal a 30 ezüst pénzben, aki nem indulatos, de neki is küzdenie kell. Ő szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött. Hagyta az igazságosan ítélőre. El Greco itt nagyon is elválasztja az emberi világot ezzel a fatörzsel, a Krisztust, sal középpontba állított isteni világtól. Péter aztán ezután indulatoskodik, levágja Málkusnak a fülét. Júdás a csók jelére adja fel a mestert. És Jézus megint csak ugyanilyen nyugodt barátomnak szólítja Júdást, és azt mondja, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. Befejezésül egy magyar festő, aki olyan gyönyörűen tudta ábrázolni a tájat, a természetet, és akinek az ecsetje egy idő után nagyon kereste a bibliai témákat. Hát nagyon szép a jajcei vízesés és a délvidéki vízesés ábrázolásai, nagyon megragadóak, ha még nem jártunk itt ezek a kilenc lyukú híd ábrázolása. Nagyon szerette a természetet, a taorminai romok, a bálbeki romok, a görög-török világ romja is előtérben ezek az egyszerű házas kis falvacskák, amelyeket ő maga személyesen bejárt. Már jelképi értelme van annak a képének, ami most a Nemzeti Galériában teljes nagyságában megcsodálható, a taormina romjai, a meleg háttér és a meleg sárga, vöröses, barna háttérből kiemelkedő kékes, fehéres hegy, amivel Csontváry jelzi, hogy hát ebben az emberi világban azért, ha nem is indulatra, de határozottságra szükség van, hogy az ember kiemelkedjék, hogy önmaga legyen, hogy ne süppedjen bele az arctalan tömegbe. Ez egy bizonyos fajta keserűség és szomorúság, hogy szembehelyezkedni a múlttal és a jelennel, a tömegekkel. Szóval a Csontváry féle extázis, a kiemelkedés, a kiválás. Nek a Csontvárynak, ahogy mondtam, az ecsetje keresi, egyébként hát meg is látogatta a bibliai tájakat, akkor a monarchia útlevelével mindenhova el lehetett jutni, és a monarchia pénzével is persze, ami sokkal jobb volt, mint a mostani pénzünk. Jeruzsálemről is készített egy csodálatos képet Csontváry, a legnagyobb művének a fohászkodó üdvözítőt tartom. Jézusnak lett volna oka az indulatoskodásra, hiszen ő pontosabban, mélyebben látta az emberi butaságot és az emberi konokságot, gőgött gonoszságot is. Jézus élete azonban a kérlelés, a hívás élete volt, a gyógyítás élete. Majd meg fogjuk látni a kinagyításon, hogy itt van Mózes a 10 parancsolattal, én is ezzel kezdtem ma az előadást, a 10 parancsolatot mutatta meg Jézus, hogy meg lehet valósítani itt ezen a földön. Így kérte az embereket, hogy kövessék őt, de ezek az emberek, mintha nem a Krisztuséi lennének. Ki lesz ezen a képen a Krisztusé? A kinagyítás bal felső része, a kép bal felső részén látjuk a kinagyítás szerint Mózest, a 10 parancsolat két kőtáblájával. Azért festette ide Csontváry, mert jelképes értelmet akart adni a festményének, hogy tulajdonképpen Jézus nem tett mást, mint bemutatta a gyakorlatban, hogy mit jelent a 10 parancsolat szerint élni. A 10 parancsolat a szeretet törvénye a bűn világában, és a bűn világában, az önzés világában is lehet a szeretet törvénye szerint élni. És nagyon szépen festette meg Jézus alakját, hogy a vörös és a fehér szín dominál a ruhában, a lelkesedés, lángolás színe is a vörös, nem csak az előbb említett gyűlöleté, és a fehér az pedig elvitathatatlanul a tisztaságnak a jelképes színe. Jézusban együtt volt a tisztaság és a lelkesedés, az igazság és a szeretet. Ugye a fehér az igazság, a vörös a szeretet jelképe is. A megnyúlt kezek, illetve ujjak, mint egy az ég felé tapogatóznak. Állandó kapcsolatot keresve hitáltal az Istenben, és nézzük meg talán az arcot kinagyítva, a fohászkodó üdvözítő a képnek a címe, kicsit félrebillen a fej, és szinte könyörögve kéri az embereket Krisztus, hogy legyenek az övéi. Hogy Pál Galata 5.24-ből idéztük, akik pedig a Krisztuséi. Azoknak én erőt adok, aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Jézus kérlelte és hívta az embereket, de nézzük meg a kinagyításon, hogy mit felelnek az emberek Krisztus hívására. az emberek méltatlankodnak, hogy hát nekik több pénz kellene, vagy nekik több élvezet kellene. Őket a tisztaság, az igazság és a szeretet nem annyira érdekli őket, vagy nem tudom, minden arcon, ugye a megnyílt szájakon nézzük meg, a végig dübörög a méltatlankodás, és az, hogy nekünk más kell. Csontváry ezt a képét 100 évvel ezelőtt festette. Sem azelőtt nem volt más a világ, most meg még kevésbé más. Az emberek iszonyatosan el vannak foglalva az anyagiakkal és az akaratuk megvalósításával, és elmennek a legkézenfekvőbb igazságok és szépségek mellett. Ma is ugyanilyen méltatlankodó a tömeg, állandóan bérszínvonalról, pénzről, ételről, italról beszélnek, hogy a léleknek sem kellene fázni és éhezni, a léleknek is szüksége van igazságosságra és szeretetre, és azt valakitől lehet beszerezni. Erről már kevesebbet esik a szó. A vallásos világ is megy a templomokba, milyen érdekes Csontváry festményén indulnak az emberek. Elég nagy tömeg van, itt van a 3 stáció, kivilágított templom, itt az emberek jönnek, mennek, beszélgetnek, vagy az istentisztelet előtt, vagy után vagyunk, hiszen még mennek is afelé, de ezek is eltávolodó félben Krisztustól, mint hogyha nem egy valóságos keresztény világ lenne, csak egy ilyen látszat keresztény világ. Ha most megnézzük a képet, és nem színesben, hanem csak fekete-fehérben, mi az egyetlen egy reménység, amit Csontváry a képre festett, hiszen itt élő a kapcsolat. Itt már megtörik a harántvonal, ezeknek az embereknek nem kell Krisztus, ezeknek az embereknek pedig valahogy másféleképp nem kell. Ezeknek közvetlenül nem kell, ezeknek közvetve nem kell, ezek erre mennek, ezek arra mennek, Krisztus körül egy nagy üres tér van. Illetve, bocsánat, valakik vannak itt azért. Itt van egy sírkő, és 2 gyászruhába öltözött ember leborul a sírkőre, és a sírkő mögül pedig egy gyönyörű, szép fa növekszik fel. Krisztushoz kik vannak közel? Akik meg akarják érteni, hogy Krisztus hogyan győzte le az indulatait, hogyan győzte le a természetét, egészen odáig, hogy az életét nem sajnálta az emberért. Miért kellett Krisztusnak meghalnia? Miért kellett Krisztust eltemetni? Miért kellett Krisztusnak ezt a szégyenletes halált és áldozatot vállalni? Ezek az emberek, akik ezt próbálják megérteni, azoknak az életéből egy új növény, egy új fa fog növekedni. Azoknak az embereknek az élete az bizonyíték lesz amellett, hogy ők Krisztuséi és megfeszítették a természetüket a kívánságaikkal, az indulataikkal együtt. Azt hiszem, hogy itt tanácsos befejeznünk a vetítést, és ha kérdés adódik a mai témánkhoz, tartunk szokás szerint egy 10 perces szünetet. Elhoztam a nyári táborok programját is, ebből nézzük el a megbeszélésünket.
Az a kérdés foglalkoztat, hogy...
Hogy régóta tetszik már ismerni az illetőt, és...
azért fáj,
mert nem ilyen volt, és... Hát na most, hát én azt mondom, hogy a Bibliánál maradva próbálom megvilágítani egy kicsit ezt a kérdést, hogy mondjuk az az ember, aki megismeri Jézus életét, és kívánja követni ezt az utat, az előbb-utóbb egy nagyon megingathatatlan meggyőződése kell, hogy eljusson, és ez a meggyőződés, ez egy fél mondattal Ézsaiás könyve 50. fejezetében így van megírva, hogy olyanná teszi képét, mint a kova. Szóval olyanná teszi képét, mint a kova, ez annyit jelent, hogy senki emberen nem kell csodálkozni és meglepődni, mert az emberek nagyon ki tudnak vetkőzni magukból, vagy az emberek nagyon, nagyon el tudnak térni a helyes úttól, de ez nekik a legrosszabb. Most az, hogy ez rajtam, ebből mi csattam, vagy mi nem csattam, vagy 20 év után csattam valami, vagy rögtön, ez szinte említésre sem érdemes. Itt a döntő dolog az, hogy szánni kell az embereket. Szánni kell az embereket, mert azzal, hogyha az emberek bármilyen rosszat tesznek, önmagukkal teszik a legnagyobb rosszat. Most Jézusról így szólt a jövendőlés, olyanná teszi képét, mint a kova. A kova, tudjuk, hogy az egy kemény, érdes valami, azon pattintják ugye a tüzet. Tehát Jézus soha nem azzal foglalkozott, hogy mit kap. A lehető legrosszabbakat kapta. Pedig hát mondjuk Jézus meg közöttünk pár árnyalatnyi különbség van. És hogyha ő a legrosszabbakat kapva is, és a jövendőlés 800 évvel ezelőtt, a születés előtt így szólt, már olyanná teszi képét, mint a kova, ezért nem szégyenül meg. Tehát nekünk is valahogy el kell jutni erre az életszemléletre, hogy túl sokat nem szabad azzal törődni, hogy mit adnak nekünk az emberek. A csak azért kell bizonyos szempontból regisztrálni, mert jó azért az eszünknél lenni, jó tudni, hogy kikkel van dolgunk, de se megbántódás, se sértettség, se harag, ezek behajtani tilos táblát kell ide kitenni. Nem, szóval ha érezzük, hogy már úgy egy kicsit úgy nyeljük le a keserűséget, meg jön a sértődés, és már több órája ezzel foglalkozom, akkor azt mondjuk, hogy most már nálam van akkor a nagyobb baj, nem ott, aki ezt előidéztem, nálam van a nagyobb baj, tehát ez sürgősen ettől meg kell szabadulni, mert akkor átragad a betegség ide is, ugye? A Biblia nagy erkölcsi alapelve Róma 12:21, hogy a gonoszt is jóval győzd meg. Ugye, ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Most ez egy gondolkodás megváltozás. Ugye a gondolkodás megváltozásnak a bibliai közkeletű bibliai neve a megtérés. Megtérése az az ember jut, aki hagyja a gondolkozását ilyen irányba megváltozni, hogy nem azt nézem, hogy mi a bevét, hanem azt nézem, hogy mi a kiadás. És ezt így mondja a Biblia, hogy én adósa vagyok annak az embernek. Adósa vagyok. Azt mondja a Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13. Tehát a nagy tartozásunk az, hogy a másik embert szeretni, és ez azért könnyű megtenni, mert itt Jézus a példa, és itt Jézus járt elő. Ha Jézus tudta szeretni ezt a csúf emberiséget, ezt a visszataszító emberiséget, ha Jézus oda tudott menni a lepráshoz, és még meg is fogta, ha Jézus az őt pofon ütő katonával így tudott beszélni, akkor nekünk ez a tartozás nagyon könnyű. Azt mondja a Pál apostol, hogy én mindenkinek tartozom. Így fordít, Róma 1-ben így fordítja, én mindenkinek köteles vagyok. Mindenkinek elkötelezett vagyok. És ezért mondja a Róma 13-ban ugyanabban levél, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát tulajdonképpen ne nagyon analizáljuk ezt a helyzetet, hogy ő most miért jutott ide, vagy miért ilyen, vagy régen nem ilyen, vagy régen is ilyen volt, de ezt nem vártam volna tőle. Ez tilos, itt is egy behajtani tilos ki kell tenni. Pszichológia vagy pszichoterápia, az aki akar, foglalkozzék vele, de ez mondjuk nem vezet semmire, tudnélik. Semmire nem vezet. Itt a megoldás csak az, hogy ha Istenhez fordulunk, akkor Isten tud olyan utakon, módokon megoldást adni, ami csoda, amit mi nem tudunk előre kiszámítani. Ilyen esetben azt mondja a 109. Zsoltár, ha szeretetemért ellenkeznek velem, én imádkozom. Ez a megoldás. Ott nem lehet meggyőzni, beszélni, most mit mondjak neki, fölkeressem, fölhívjam telefonon, várjak egy, nem, szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Ez nagyon nagy bibliai elv. Úgyhogy erre az esetre én ezt tudnám tanácsolni. Azért hívok mindenkit a táborokra, mert a táborainkon ilyenekről beszélgetünk. Ott is van reggeli meg esti előadás, de ott a túra közben is, amikor leülünk is, általában ilyen hétköznapi dolgok, ilyen, hát nagyon húsba vágó, mert ez mindenkinek tulajdonképp a legnagyobb problémája, aki fölt, vagy jelen pillanatban. Igen, és én a táborozásokat azért szeretem, és most már 17 éve ezért nem hagynék ki egy nyarat sem, mert ugye Isten azt mondta a zsidóknak, hogy egy évben legalább kétszer, ugye háromszor, de legalább kétszer menjenek el Jeruzsálembe. Két hétnapos ünnep volt, a húsvéti hétnap, meg a sátoros ünnep, az is hétnapos. Egyik volt tavasszal, másik ősszel. Hát ehhez képest mi leszállítottuk a mértéket, hogy csak egy hét és nyáron. De én azt hiszem, hogy egy évben legalább egyszer-kétszer az embernek kell egy olyan feltöltődés, amikor tényleg mélyen megbeszélhet dolgokat hasonló, küzdő és hasonló gondolkozású emberekkel. Úgyhogy Ezért mondom, hogy én úgy látom, hogy nagyon előnyösek a feltételek a táborainkra, nem drágák a táborok, viszonylag jók a körülmények, és gyerekekkel is lehet jönni. Senki vallási hovatartozás irányába nem kutakodik, mert nem ez a célja a mi táborainknak, hogy felekezeti jellegű legyen, hanem az, hogy a Bibliát ismerjük meg, és hát az élő Istennel lépjünk kapcsolatba. Most lehet jelentkezni májusig, még benne van minden jelentkezési feltétel is, és ott olvasni, mert ott, ha figyelmesen olvassuk, mindig magunkra, a magunk helyzeteire ismerünk. Ugye a 42. Zsoltár, 42. 43. Zsoltár az meg arról szól, hogy méltatlanul bánnak velünk azok az emberek, akiktől pedig jót várunk, és akkor az ember megkeseredik a szívében, és akkor amikor a keserűség kezd növekedni, és akkor ahogy ez ellen fölveszi a küzdelmet, és mondja, hogy miért süggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem. Ezek annyira mai és hát mindig aktuális dolgok, és hát ha még lehet valamit, ugye múltkor javasoltam ezt a könyvet, akkor elfogyott, most megint hoztam, a szeretet művészete a Biblia tükrében, ez a szeretet himnuszának a részletes elemzése, és hoztam ilyen napi Biblia olvasmányokat is, hogy egy Biblia vers, és arról egy napi gondolkodás, illetve egy kis elmélkedés. Ez mondjuk a minimum, tehát ez ennél csak többet lehet. Ugye ma március 22-e, a mai igevers Hósás 6-6-ból szeretetet kívánok és nem áldozatot. Ez a vers, és akkor alatta van egy-két bekezdésnyi magyarázat. Ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. És hát van ez az olcsó sorozat, ez a 100 forintos sorozat, legyőzhető a depresszió, hit és hagyomány, legyőzhető, megelőzhető az éjsz. Hát igen, mondjuk ez az egész adrenalin, meg más kérdések, amiket most nagyon felszínre vetett az élet. Ezekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy körülbelül 300 éve, hogy kifejlődött az orvostudomány, meg a pszichológia, és 300 éve a legtökéletesebb mechanikus materializmus időszakát éltük, és ebből máig se tudott kivetkőzni néhány tudomány. Ahogy az orvosokat is tanítják, meg pszichológusokat is tanítanak, szóval az lényegileg egy materialista felfogás, aminek az az alapja, hogy az emberben meghatározott biokémiai folyamatok vannak, és ezeknek a kezében van ez a gépezet, ami mi vagyunk. Tehát ez egy determinista, materialista, már elnézést, ilyen csúnya, ronda, idegen szavakat mondok, de hát ezt így tudjuk megérteni, hogy azt mondja, hogy az ember egy gép, egy szerkezet, és ott, ebbe a gépben erényeink és bűneink csak olyan termékek, mint vitriol és cukor, mondták ugye a nagy pozitivisták, hogy ha valaki jó, hát azért jó, mert hát ilyen folyamatok zajlanak. Ha valaki meg visszavág, meg indulatos, hát azért rossz, mert hát ilyen dolgok szabadulnak fel belőle. Hát ez, nyilvánvaló, ez egy teljes téveszme, és egy olyan függésbe, egy ilyen determinista függésbe akarja hajtani az embereket, meg persze egy felelőtlenségből, úgyse vagyok felelős, mert hát ugye ez így megy, hormonok, meg a gének, meg mit tudom én, meg így volt megírva, meg stb. Elég sötét világban élünk, ami azt illeti, szóval most is lehetne azt tenni, mint Pál apostol, hogy Efézusban előhozatja a könyveket és elégeti, és ott mondja az apostolok cselekedet, hogy mennyi ezüst értékű, sok ezer ezüst értékű, hogy az emberek tele vannak ilyen dolgokkal. Én erre azt tudom mondani, hogy biztos, hogy Isten úgy alkotta meg a szervezetünket, hogy itt minden mindennel összefügg, és mindennek megvan az oka. De a döntő dolog az, hogy mit döntünk, és mit irányítunk. Ha én mondjuk Krisztussal élek, és lecsendesítem a lelkemet, akkor nem indulnak el olyan biokémiai folyamatok. De ha órákon keresztül azon gondolkodom, hogy a szomszéd Gyulcsinének mit tudok keresztbe tenni az életében, akkor persze, hogy beindulnak ilyen folyamatok, nem? Hát ez így van.